A kreativitás a fejlődés mozgatórugója. Ez a Csorbanita Podcast negyedik évadának témája. Észrevenni a lehetőségeket, letérni a kitaposott ösvényről, másképp látni és értelmezni a világot, ez a kreativitás bátor, de lehetőségekkel teli útja. Erről beszélgetünk vendégeimmel. Tarts velünk a mai epizódban is! Miből nyer új lendületet az, akinek a hivatása, hogy minden nap kreatív legyen? Hogyan lehet lépést tartani a folyamatosan változó trendekkel úgy, hogy minden generációt elérjünk vele? Mai vendégem Papvári Árpád Márka doktor, a Magyar Marketing Szövetség alelnöke, a Metropolitán Egyetem dékánja. Köszöntelek Árpi a műsorban.
Én is örülök, hogy itt látok, köszönöm a meghívást.
Kicsit felúsztad a szemöldöködet a bevezetőnél, hogy minden nap kreatívnak kell lenned, nem így van?
Bizonyos tekintetben igen, de szerintem attól függ, hogy hol definiáljuk a kreativitást.
Kezdjük akkor ezzel. Te hogyan írod le? Hogyan írnál le egy kreatív embert?
Hát inkább hagyj közel csak a fogalomtól, vagy a kreatív ötlettől. Nagyjából én azt szoktam mondani, hogy ez két meglévő dolognak a újfajta kombinációja. És innentől ezt rengeteg területre ki lehet terjeszteni, hiszen önmagában a főzés is sokszor erről szól, hogy olyanokat kombinálunk, amit korábban mondjuk nem tettünk volna, vagy én ugye reklámügynökségeknél dolgoztam sokáig, ott is sokszor kerestük ezeket az összefüggéseket, hogy lehet valami izgalmasat alkotni, ami még persze valahogy vásárlást is generál. És azt szerintem két dolgon múlik, hogyha ezt így tudjuk definiálni, hogy meglévő dolgok újfajta kombinációja. Az egyik persze ez az újfajta kombináció, és ide kell ez a kicsit ez a kreatív agy, aki képes olyan dolgokat is összekötni, amit mások nem. Ugyanakkor kell az is, hogy nagyon sokféle területről legyen az embernek ismerete. Tehát ehhez kell az a rengetegféle élettapasztalat, mondjuk az ember sokféle munkakörbe kipróbálta magát, vagy sok helyen járt a világban, vagy sok könyvet olvasott, minél többféle területről, és akkor annál jobban lehet ezt kombinálni.
Talán akkor ebből a definícióból, vagy megfogalmazásból kiindulva, egy kreatív ember kíváncsi és bátor. Ez mindenképpen szükséges hozzá, hogy kombinálni tudjon
igen,
új dolgokat.
Igen, tehát ez a kíváncsiság, ez mindenképpen kell, hogy mindig érdekelje újabb és újabb dolgok, vagy akár érdekeljék az emberek. Ugye szokták mondani, hogy egyébként 100-ból 99 ember érdekes, de a 100. is azért érdekes, mert ő meg unalmas, tehát hogy valami érdekességet biztosan lehet találni benne, és kell ez a kíváncsiság mindig új és új területeknek a felfedezése, vagy egyszerűen csak, hogy mi történik a világban, az erről való tájékozódás, új dolgoknak a kipróbálása, ez hozzátartozik, és persze van egy bátorság is, hogy akkor nem csak a fejünkből kipattant az ötlet, hanem azt mondjuk, hogy akkor ezt csináljuk is meg. Ugye én reklámszakmában dolgoztam elég sokáig, ott is ez így van, kombinálunk dolgokat, aztán elvisszük az ügyfélnek, aztán az ügyfélnek tetszik, vagy nem tetszik, illetve hát a bátorságától is függ, hogy mi az, amit bevállal, meg hát nyilván azt kell néznie, hogy az értékesítést mi segíti a legjobban.
Neked hogyan jelenik meg a magánéletedben és a munkádban a kreativitás?
Hát mind a kettőben valószínűleg megjelenik a munkámban, ugye elég sokféle kalapom van nekem, tehát egyrészt ugye a Metropolitán Egyetem dékánjaként szervezni kell bizonyos dolgokat, hát most
ott
más nem mondjak.
Kreatívnak
kell lenni, amikor például jön egy olyan, hogy most hirtelen online oktatásra kell átállni, és van egy napszünet, tehát pontosan egy napszünet, és mondjuk szerdán még offline oktattunk, csütörtökön tartottunk egy napszünetet, de pénteken már online kell oktatnunk, tehát ott azért kell a kreativitás, hogy akkor ezt most milyen szoftverekkel, hogy fogjuk megugorni, hogy fogjuk azt a több száz oktatót koordinálni, ezek megvannak. Nyilván az oktatásban is kell, nem csak a diákok miatt, hanem magam miatt is, mert pláne előadásnál az ember egy idő után már magát unja. Tehát lehet, hogy még a közönség őt nem is unná, de amikor már azt mondom, hogy hú, ezt már idén is harmadszor mondom el, vagy éppen nem tudom, évek óta már ezt, emiatt kell ugye az új példákat folyamatosan keresni, De most már egyre ügyesebb vagyok ezeknek a beépítésében, akár úgy, hogy az ember a hírfolyamot görgeti és talál jó példákat, akár van egy-két olyan marketing és reklámszaklap, ahol lehet jó példákat találni és azokat beépíteni. És hát nyilván a tanácsadási kalapom is hasonlóan működik. Engem valószínűleg azért hívnak, mert bennem van egy ilyen akadémiaibb, ha úgy tetszik, tudományosabb, stratégiaibb szemlélet, de van ez a gyakorlati tapasztalat is azáltal, hogy én sokat dolgoztam ügynökségnél, meg most is dolgozok ügynökségekkel. Hát a családban ugye két gyerek van, úgyhogy szerintem mindenki tudja, hogy és ez mindig mondják, hogy hát egy családon belül hasonlók a gyerekek, hát nem tudom, én akikkel beszélgetek, azok hasonlót mondanak, mint én, hogy két gyerek is tud teljesen különböző lenni, és nem pusztán amiatt, mert az egyik fiú és a másik lány, mint az én esetemben, hanem más típusok, ha úgy tetszik, és ezért más az, ami érdekli őket. Vannak nyilván közös területek is, de sokszor az egyik ebben nagyon jó, abban nem, a másiknál megfordítva.
Picasso is azt mondja, és te is erre utaltál, hogy minden ember kreatívnak születik. Miért van az, hogy mire felnövünk, ezt a képességüket nagyon sokan eltemetik, elvesztik? Mit lehet ez ellen, miért van ez, és mit lehet ez ellen tenni?
Hát itt szokták mondani az oktatást, most némileg magam ellen beszélve, bár nem feltétlenül a felső oktatást, hanem sokszor azért ezt a közép- vagy általános iskolai szintre is leviszik, hogy amíg mondjuk óvodás a gyerek, addig rengeteg mindent ott ő kipróbálhat. Ugye nagyjából azért, még ha valami fajta keretek között is, de az óvoda azért elsősorban a játékról szól, vagy a játékos tanulásról szól. Iskolában azok, akik a hagyományos módszertant követik, hát ott inkább a tanulás, a szerencsés esetben a játékos tanulás, de hát ismerünk azért iskolákat, ahol ez sincs feltétlenül meg. És innentől kezdve, pláne, hogy azt tanuljuk, hogy mindenre egy helyes válasz van, ez beszűkíti azt a fajta gondolkodást, hogy na hát valami problémára lehet többféle megoldás is, ettől elszakunk. De ez nekünk is kényelmes, tehát itt mindig ne a külső tényezőket keressük csak, hogy ilyen az oktatási rendszer, meg amolyan, nekünk is bizonyos szempontból kényelmes ez a dolog. Illetve hát vannak olyan munkakörök, ahol hát bizony a kreativitásnak lehetnek hátrányai, tehát ha van egy nagyon komoly folyamattal kialakított mondjuk egy gyárban, ahol minden pontosan megy, akkor a kreativitás az arra terjedhet ki, hogy na hogyan lehetne ezt még hatékonyabban csinálni, de nem az, hogy közben találja ki az ember, és átrak három csavart máshova, mert akkor le fog állni a gyár, és nem fog működni egy jó pár óráig. Tehát azért meg kell találni ennek jó pillanatait. Én szerencsés vagyok, mert szerintem a felsőoktatásban sok lehetőségem van kreativitásra, oktatásmódszertanilag, vagy kitaláltam, hogy én jövőre valami új tárgyat akarok tanítani, tehát ott vannak lehetőségek, vannak olyan munkakörök, ahol ez talán kevésbé van. Hát
de azért azok jellemzően szerintem a kevesebb, vagy a kisebb.
Már ahol
Ahol nem kell a kreativitás.
Valószínűleg igen. Tehát szinte mindenütt kell, ugye szokták ezt mondani, vannak ezek a milyen képességek, készségek a legfontosabbak 2030-ig, és azért ott a kreativitás az mindig ott az élmezőnyben szokott végezni. Plusz lássuk be azt, hogy ami egy egyre nagyobb egyszerre veszélyes lehetőség, hogy bizony a robotok egyre több folyamatot kezdenek átvenni. Tehát egyre inkább a gépek csinálnak már meg dolgokat, és ott akkor az marad ránk, hogy a kreativitás, meg ezeknek a robotoknak, gépeknek az irányítása, ami ez megint egy magasabb fajta képzettség és intellektus szükséges, mint ami korábban elegendő volt.
Én 10 éves fiatalokkal dolgozom, vagy nekik nagyon sok inspirációt készítek, és kapcsolatban is vagyok velük, és azt látom, hogy egy-két sikerélmény után már tudnak újra gyerekkori kreativitásukkal dolgozni, vagy ezt használni. Mi a helyzet az egyetemistákkal, és mit javasolnál azoknak a fiatal felnőtteknek, akik szeretnék egy kicsit visszapörgetni a kreatív énjüket a gyerekkori kreativitás szintjére?
Hát szerintem körülnéznek rengeteg ehhez kapcsolódó tanfolyamot, képzést, tréninget
lehet segítenek
találni, vagy akár ilyen alkotótáborok, egyebek. Tehát, hogy kit mi az, ami kibillent ebből. Nekünk például sokáig az én szakomon, a kereskedelmi marketing szakon, az első ilyen nyitó tárgy, az a kreatív gondolkodás a marketingben volt. És akkor az egy olyan tréning volt, ahol adtunk az elején különböző ilyen elméleti megalapozásokat hozzá, aztán volt egy ilyen jó kis kérdőívünk, hogy őt kik gondolnak kreatívnak, miért, voltak ezek a klasszikus feladatok a kreativitásból, amikor a nem tudom, 9 pontot hogyan kötünk össze 3 egyenessel jellegű, meg itt van egy ásványvizes palack, és ennek mi minden felhasználási módja lehet, és akkor kiderül, hogy ugye rengetegféle dolog. Tehát amint ki lehetett őket léptetni, ugye mi pont ezt az out of the boxot mutattuk meg, hogy nagyon sokszor betesszük magunkat egy ilyen dobozba, és ki kell belőle lépni. Ugyanakkor a marketing szakma szerintem ilyen szempontból érdekes, hogy ott egyszerre kell in the boxnak és out of the boxnak lenni. Tehát vannak keretek, amik meghatároznak, amik le vannak írva a briefben, feladatban, egyebek, amiket be kell tartani, viszont vannak olyan paraméterek, ahol meg ki lehet lépni. Na és akkor ezt kell ügyesen megtalálni, hogy ezek mik lehetnek. Én azt látom, hogy akár a nappali tagozatosoknál, akik nálunk ilyen 18-19-20 évesek, akár a levelezősöknél, akik lehetnek a 20 évesek, 30-40 fölött is bármeddig, ez így működött. Tehát amikor megértették, jó, mindig van, hát egy tréning az mindig olyan, de tök mindegy mi a téma, hogy van néhány része, akkor azt mondja, hogy ezt a marhaságot, de ez meg mindig ilyen, akkor őt is próbáljuk valahogy kezelni őket, másfajta gyakorlattal megnyitni őket.
Van de... egyébként kedvenc szakirodalmad, vagy podcastod ehhez a témához?
Hát én ami magyarul is megjelent, a Jack Fosternek az Ötlet című könyve, én azt nagyon kedvelem, mert az viszonylag röviden írja le. Egy angol nyelvű, nem fog eszembe jutni a szerző, de Houdini projekt talán az a címe, de Houdini biztos benne van a címében, az a lényeg, az is egy izgalmas dolog, meg nekem reklámügynökségeknél van egy pár, tehát én a nagyon kedvelem a Dave Trott nevű urat, és akkor az ő meglátásait, az ő könyveit. Oktatásban pedig ugye a Sir Kevin Robinson, akinek rengeteg ilyen munkája van arról, hogy hogyan kellene az alkotást visszahozni, meg ezt az egész kreativitást így az oktatásba. És hát a klasszik, akit élőben is láttam, az Edward de Bono, ugye neki van a 6 kalap rendszerétől kezdve egy csomó minden ilyesmi. Nekem volt szerencsém őt látni, amikor Magyarországra látogatott, és fantasztikus volt, mert egyrészt hát elég idős volt már, és hát ott néztük, hogy ő hogy fog egyáltalán előadni, majd leült, és én ilyen prezit még nem láttam előtt, egy írásvetítő foljára rajzolgatott, de úgy, hogy volt az egyik kezén 4 színes filctól, hol kikapta az egyiket, rajzolt valamit, visszatette, és mindezt olyan sebességgel, mikor előtte épp fel tudott csoszogni a színpadra, de ott már fantasztikusan, de elképesztő volt.
De akkor a zsenéltesés is így sugárzott,
nagyon,
nem?
Nagyon, és hát neki is ugye azért nagyon jó könyvei vannak, ahol jó ötleteket lehet elolvasni. De most már azt gondolom, hogy egyébként magyar nyelven is annyiféle dolog hozzáférhető itt a kreativitás terén, hogy arra nem lehet panaszkodni, hogy erről nincs irodalom, vagy hogy ennek nem lehet utána nézni, és ugyanez, hogyha felmegyünk az internetre, akkor is találunk rengeteg dolgot.
A marketing nagyon sok területén dolgozol. Van-e kedvenc területed, és onnan esetleg kedvenc projekted?
Hú, hát sok kedvenc projektem van. Én azért főleg brandinggel dolgozok, ami az én értelmezésemben ilyen 3 lépcsős dolog, tehát van egy, amikor így nagyon alaposan, stratégiailag végig gondoljuk a márkát, azon belül én kiemelten a pozicionálást, azt a miben vagyunk mások, vagy pláne, hogyha ott lehet valami kategóriát teremteni, vagy ha úgy tetszik, van ez a kék óceán stratégia, amit szoktak mondani, hogy azt megtalálni, és ne a vörös óceánba lenni. És erre vannak különböző modelljeink. Én mondjuk a márka kulcsmodellt szeretem a legjobban, de van egy pár másik modell, amit használunk. És ha az megvan, akkor arra építünk vizuális arculatot, ezt már többnyire az ügynökség, akinek én segítek, és aztán utána ennek van a konzekvens marketing kommunikációja. Na, tehát az a szerencsém, hogy én sokféle iparágban volt alkalmam dolgozni ilyen tekintetben, én ugye leginkább azért mostanában városmárkázással foglalkozok.
Ez annyira izgalmas ez a terület, olvastam.
Ez egy nagyon izgis terület, de azért volt minden
pontosan?
Más.
Mesélj egy kicsit erről.
Hát itt is az van, hogy, hogy keressük azt, hogy miben is olyan különleges az a város, és ott mindig az szokott a nehéz lenni, hogy hát valójában rengeteg minden van egy városban, tényleg, más szempontból meg rengeteg, mégis nem nagyon van semmi, mert ha nincs ott valami igazán különleges, akkor miért menjenek oda a turisták, oda. Miért menjenek oda a befektetők, tehát hogy miért vegyék meg az ott készült termékeket, de erre mindig van egy kedvenc sztorim, ez egy japán város volt, ahol nagyon nagy kihívásokkal néztek szembe, lakosság már kiáramlott, próbálkoztak mindenféle biznisszel, turisztikai látványossággal, nem jött be, és akkor megkerestek egy ügynökséget, és akkor mindig van egy ilyen kutatói fázis, hogy akkor nézzük, hogy na mi olyan, mi az, amit lehet tudni a településről, látunk-e statisztikákat, látunk-e kiugró számokat, izgalmas példákat. És akkor találtak egy olyan statisztikát, hogy ez az a japán település, ahol a legkisebb a válások száma arányosan. És akkor erre felépítettek egy koncepciót, hogy no money, but love, tehát nincs pénze a városnak, de szerelem van, és akkor kitalálták azt, hogy egyrészt, hogyha biztosra akarsz menni, hogy a te házasságot tart, akkor közd meg ott a házasságodat, plusz azok, akik együtt vannak párok, azok meg menjenek el, és pecsételjék meg ott a házasságukat. Erre tiszta ilyen mindenféle merchandisingot kitaláltak a szerelmes dalokkal teleírt CD-n keresztül. A japánok imádják az ilyen Hello Kitty-s jellegű kabalákat, akkor csináltak egy olyat is neki.
És ezt jól felépítették.
Tehát minden településre így valamit így ki lehet találni, és akkor mindig, amikor minket is megbíznak akár mondjuk magyar városok, akkor ezen gondolkodunk, hogy na, ott az a japán településnek ott meg tudta ezt csinálni egy ügynökség, akkor mi nekünk is ki kell itt találnunk valamit. De mondom, ez egy nagy kihívás, hogy sokszor más a látnivaló egy turista számára, mint azt a helyi gondolja. Vagy amikor, hogyha a helyiek nem gondolnak elég jót a saját településükről, akkor oda miért menjenek turisták? Néha meg túl sokat gondolnak, ez is benne van. De itt mindig lehet izgalmas dolgokat találni, csak itt meg az a csapda van, hogy ne valami túl általános dolog szülessen. És hát ha végignézzük egyébként a városok szlogenjeit, nem csak Magyarországon, hanem külföldön is, hát akkor mondjuk azt, hogy fel tudnám cserélgetni őket, és nem tűnne fel senkinek. Kevés olyan van, mint a Las Vegas, hogy ami Vegasban történik, az itt is maradt. Tehát viszonylag kevés ilyen van.
Pedig ez egy nagyon izgalmas és fontos terület, és tényleg a városoknak ugyanúgy személyes, hogy márkát építeni nagyon fontos lenne akár a talán nem is annyira az életben maradásukért, hanem tényleg, hogy fokozzák a forgalmat, viszont ennek kapcsolatban eszembe jutott, hogy dolgozunk egy falunak a arculat építésén, kitalálásán, úgy hívják, hogy Kis Székely, és hát nagyon sok hasonló falu van Magyarországon, akiket a kihalás fenyeget. És annyira jó egyébként, hogy itt kiszékelyen gondolkoznak az emberek abban, hogy a hagyományra épülő élő falut szeretnék életben tartani és ezt fejleszteni. És hogy izgalmas lenne azt is megnézni, hogy a magyar falvaknál ez az életben maradást is jelentheti, hogy ha dolgoznak a saját márka képükön, nem tudom, hogy esetleg van-e erre vonatkozóan valamilyen tapasztalatod már, vagy milyen tippet adnál a falvaknak, akik szeretnének életben maradni, hogy hogyan építsék az arculatukat egy kicsit?
Egyrészt az, amit mondasz, az olyan, fontos olyan szempontból, hogy azért sokszor ez a helyieknek is szól. Tehát, hogy egyébként az ő büszkeségük nőjön, az ő lokál patriotizmusok nőjön, és hát valóban ez a élő skanzen, ha úgy tetszik, sokszor ez a megközelítés működhet ilyen kisebb településeknél, mert ilyen, hogy is mondjam, múzeum jelleggel ezt lehet látni akár Szentendrén, vagy ugye
Hollókő,
ami egyébként egy nagyon jó kombinációja, de hát ezt akár kisebb települések is megtehetik. Ezzel együtt én azt látom, hogy ilyenkor jobban járnak, hogyha összeáll több kis település. Mert az egy csalódás tud lenni valakinek, hogyha elmegy, valami nagyon izgalmasat vár, de azért annyira ott van egy kis falu, érdekes, de eltöltött vele mondjuk egy-két órát, csak azért nem volt érdemes oda utazni. Hát ilyenkor jön az, hogy hogyan tudnak kooperálni egymással ezek a falvak, és akkor mindenütt valami izgalmasat megmutatni. Szerintem például az Őrségben ezt most már elég jól kitalálták, hogy akkor akár egy ilyen komolyabb gyalogtúrával hogyan lehet eljutni, vagy akár más eszközzel, és akkor mindenütt van valami izgalmas.
Vagy akár a Művészetek Völgye is erre jó példa, hogy ott kitaláltak valami közös témát, és akkor több falu összefogott, nem?
Így
és
van, ott így van. Nekünk most van egy projektünk az egyetemen, ott az van, hogy 6 magyar település és 3 szerb település, szerbiai, azok is magyar települések, csak a szerbiai oldalon fogtak össze, és akkor voltak ilyen közös meetingjeink, és akkor kerestük, hogy mi lehet a közös pont. Azt tudtuk, hogy ez valami fajta gasztró, mert hogy erre szól a projekt, és akkor mi lehet a közös jelző, végül is eljutottunk odaig, hogy ezek a kunok, mert hogy ez abban a térségben van, úgyhogy itt most gasztrokunok lett a projekt neve, és akkor ott van egy kun vezér, az kombinálva van egy kanállal, meg egy villával a logóban, és akkor ez megjelenik a különböző helyeken, és egyébként tényleg izgalmas, hogy tud bekapcsolódni a borbirtoktól kezdve a konyakos meggyesen át, a hús termékekkel foglalkozó, és akkor van egyfajta ilyen útvonal, és az már lehet elég izgalmas ahhoz, hogy ott van több település, és akkor végigmenni ennek a kínálatán. Azért az, hogyha egy település akar ilyet, akkor azért annak nagyobbnak.
Kihívás.
Önmagában nagyobb méretűnek kell lennie, meg elég látnivalóval kell rendelkeznie.
De egyébként nagyon érdekes, hogy nagyon sok, ennek a falunak is 1200-es évekre visszamenőleg van története, hagyománya, és hogy nagyon, nagyon érdekes dolgok derülnek ki, főleg aki városban szocializálódott vagy nőtt fel ember számára, ugye még a falusi lét is érdekes ezt megfigyelni, vagy szemlélőként egy picit részt venni benne. Úgyhogy talán ennek mentén föl lehet építeni, de valóban az összefogás az itt lehet egy jobb verzió.
Hát itt úgynevezett lassú turizmus, ez most nagyon népszerű, pláne a nagyvárosból kiszakadt emberek, akkor ott elmennek, szép, lassan telik csak minden, kicsit ki tudnak szakadni. Erre is azért vannak különböző szövetségek is most már akár Magyarországon, hogy akkor ezt meg lehet élni, és akkor közben még néhány érdekességet is hall az ember, de hát azért lássuk be, hogy sokszor turistaként mit keresünk, lehessen valami finomat enni, inni, annak valahogy ott kell lennie.
Mindenképpen.
A nagy kulturális értékeken túl, plusz hát ha van ott valami fürdő a közelben, akkor az végképp egy jó kombó. Egyébként itt csak egy példát rá, hogy ez nem csak a magyar településeknél van feltétlenül így, tehát Angliában azt hiszem a Victoria Múzeum volt az, ami ez elég komoly múzeum, hogy egy idő után az onnan közelítették meg egy kreatív szakember segítségével, hogy volt a múzeumnak egy kávézója, ami szintén egy érdekes dolog volt, és akkor egy idő után nem azt mondták, hogy itt van egy nagy múzeum, és mellesleg egy kávézó, hanem itt van egy kávézó, mellesleg egy egész jó kis múzeummal. Mondom ezt egy nagyon komoly múzeumnál. Tehát azért ezt érdemes átgondolni nekünk is, hogy lehet, hogy a gasztro felől kell pozícionálni, és azáltal behúzni őket, és megmutatni ezt a kulturális terméket.
Van-e kedvenc márka doktori projekted, amit így most elsőre megemlítenél?
Hát nagyon, nagyon nehéz sok lenne. Van. Tehát most én tényleg nem akarnám egyik ügyfelet se ilyen szempontból kiemelni.
Tehát mi az, amin most dolgozol?
Hát most például dolgozok egy település nevének említése nélkül egy dél-magyarországi városnak, ahol ott a helyi termékek összefogásán például, hogy hogyan lehetne azt jobban erősíteni, nagyon izgalmas dolgok vannak benne, és azt hogyan lehet majd megjeleníteni. Nekik már voltak korábban is projektek, tehát most már egész jól értem a települést és annak minden rezdülését. Ez például ez izgalmas projekt volt, dolgozom egy komoly budapesti turisztikai projekten is, azzal összefüggésben, hogy itt a hajós turizmust hogyan lehetne egy kicsit még segíteni, de hát hol ilyen, hol olyan dolgok jönnek, tehát mindenféle. Azért nekem, ugye, ahogy az egyetemen is annak a karnak vagyok a dékánja, amit úgy hívnak, hogy üzleti, kommunikációs és turisztikai. Tehát nekem általában azok a projektek jönnek be leginkább, ahol ennek a három kombóját, ennek a háromnak a kombinációja. Tehát kell benne üzleti lábbal is foglalkozni, turisztikaival és kommunikációssal is, akkor vagyok elégedett.
Nagyon sok projekten dolgozol, ezt most említetted is, 5 különböző könyvet írtál. Hogyan tudsz mindig új ötleteket kitalálni, hogyan újulsz meg, milyen módszertant használsz erre?
Hát mondanám, hogy erre van valami nagyon kifinomult módszertanom, de nincsen. A könyvírásnál tudom elmondani inkább azt a módszertant, hogy én sokszor cikkeket írok, ilyen-olyan lapoknak, például Márka Monitor szaklapnak, vagy akár tudományosabb cikkeket, és aztán egy idő után kezd az összeállni, hogy na most már ebből érdemes egy könyvet, és akkor nyilván ez megint egy nagy meló, amikor így az ember összefűzi, átkötéseket talál ki, megírja a hiányzó fejezeteket, de nekem ez, hogy akkor így felbontom ilyen kis feladatokra, úgy tetszik. Még az is lehet, hogy az elején nem is tudom, hogy ebből majd egy könyv fog születni, csak elég sok izgalmasat találok róla, és akkor azt mondom, hogy na most itt a pillanat rá. A többinél, hát nyilván vannak, én is, amikor reklámügynökségnél voltam, akkor tanultunk azért, hogy hogyan lehet tudatosan brainstormingolni, annak milyen szabályai vannak, mire kell odafigyelni, vagy vannak ilyen klasszik dolgok is, hogy a díjnyertes reklámok esetében mi az a 7-8 módszer, amit használnak, és akkor ezt a végig gondolja az ember a saját termékén, akkor az is működik. De a megújulásnál meg nekem az van, hogy tényleg, mivel annyi mindennel foglalkozok, ezért egy idő után már így minden összekötődik mindennel, és akkor, ja, tényleg, most volt ez a projekt, akkor ez most összekötődik azzal. Uh-huh. Most ott volt ez az oktatás, akkor az majd, például amiben most még aktívabban részt veszek, a HEPA, az a Hungarian Export Promotion Agency, nekik ilyen oktató anyagokkal segítünk, mert hogy ez tényleg egyre fontosabbnak tartom azt, hogy Magyarország egyik baja, hogy nincsenek igazából ismert világmárkáink. Tehát regionális brendjeink azok vannak, amik mondjuk olyan Európa szerte ismertek, vagy egy-két országban. Ilyen igazán erős világmárka, mondjuk van a Prezi, az tényleg mint a PowerPoint konkurens, azért elég sok helyen ott van a világban. Meg most látni egy csomó márkát, hogy itt megerősödött a Helltől kezdve a Biotech USA-n keresztül is, ami ugyan furcsa, mert a nevében USA van, de valójában teljesen magyar brand, és még lehetne ilyeneket, és ez tök jó, de valójában még több ilyen kellene. Szerintem az igazi siker az, hogyha nemzetközileg is hely tudnak állni ezek a brandek, és nem csak a magyar piacon, akkor azt lehet mondani, hogy wow, akkor jók vagyunk.
Árpi, szerinted mit ad a jövőnek az, ha ma kreatívan élünk?
Hát akkor holnap is kreatívan fogunk élni, gondolom. Hát nem fogunk unatkozni, az biztosan adja. Szerintem meg mindig fiatalon tartja az embert, én azt gondolom. Tehát
köszönöm a bókot.
De tényleg, hát igen, de tényleg, hát nektek is, meg mindenki, de tényleg fiatalon tart.
Magunk nevében. Mindenki nevében, aki hallgat minket.
Mert akkor az ott van, akkor az ember úgy gondolkodik rajta, kitalál valamit, mindig valami új lebeg a szem előtt. Mondjuk a kreatív embernél az van, hogy akkor jöhet a következő projekt, meg jöhet a következő. Sokszor ebbe ez a veszély, hogyha valaki túlzottan ebbe pörög, akkor így elindítani nagyon tud dolgokat, meg így nagyon ötletelni, de már amikor végig kell menedzselni, megvalósítani, ott egy kicsit más típusú ember kell mellé, és akkor közösen tudnak majd valami igazán jót alkotni.
Maradjunk annál a verziónál, hogy fiatalon tart minket, hogyha ma kreatívan érünk. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, nagyon inspiráló volt, és köszönöm a hallgatóknak is, hogy hallgattatok, találkozunk jövő héten is.
Én is köszönöm.
Keresd a további beszélgetéseket az inspirációk.hu oldalon. Megköszönöm, ha értékeled csatornámat az általad hallgatott podcast felületen. Ha kérdésed van, vagy ajánlanál további inspiráló beszélgető partnert, akkor írj a podcast@csorbaanita.hu e-mail címre.